Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Verstappennek és a Red Bullnak sem jó, ha a holland folyton agyon nyeri magát, de mit tehetnek ellene, ha tényleg a korszak legnagyobb zseniéről van szó, és a többi pilóta képes lesz-e bármit tenni a hollanddal. Ez itt a Bukótér Podcast, a Miami nagy díj után, egy alapos kitérővel a TCR World Tour irányába.
Üdvözlünk minden hallgatót a Bukótér legújabb adásában, ezúttal Mihelis Norberttel jelentkezünk itt a Miami nagy díjt követően. Nem biztos, hogy a legizgalmasabb verseny hétvégén vagyunk túl, de legalább Norbi mesélhet nekünk az új tapasztalatairól a TCR World Tourban is. Másik vendégünk pedig Kocsmár Tóth István, az Index újságírója mellettünk, állandó tagunk.
Szépen vendégé degradáltál, miután én adáson kívül felmagasztaltalak, hogy a te podcasted, de semmi gond, hát akkor a társ műsorvezető helyett a fő műsorvezető, Székely Márton.
Sziasztok, akkor én is köszönök gyorsan.
Egyből vágunk bele abba, hogy azt mondtad, hogy nem tetszik minden most a Forma 1 házatáján, bontsd egy kicsit, légy szíves.
Hát alapvetően ugye a Liberty szerepvállalása kapcsán sok olyan új dolog bejött, ami szerintem a hagyományos nézőket egy kicsit szerintem zavarja. Én is a hagyományos néző kategóriába sorolom magamat. Alapvetően érdekelnek a technikai újítások, alapvetően, hogy mondjam, a sport értékért szerettem az autósportot és főleg a Forma 1-et. És az elmúlt néhány évben volt pár olyan pillanat, vagy pár olyan mozdanat, olyan döntés, aminek kapcsán nem voltam benne biztos, hogy az arányok jó irányba vannak tolva a sportérték, a nézőbarát megközelítés és a cirkusz között.
Amikor Nagy Danival még a szezon előtti podcastet vettük föl, akkor vele arról beszéltünk igazából, de lehet még Kis Norbi is elmondta ugyanezt, aki a legutóbbi vendégünk volt, hogy hát most az a kérdés, hogy akkor a NASCAR irányába megyünk-e, vagy a klasszikus GP versenyzés felé, és hát jelenleg a cél úgy érzem, hogy látszik neked is ez a sprintfutamos dolog, ami leginkább zavaró lehet még emellett?
Nem. Alapvetően szerintem a formátummal kapcsolatos változtatás szerintem jó. Nekem tetszett a legutóbbi bakui sprintfutamos lebonyolítás. Szerintem alapvetően, hát nem tudom, versenyzőként lehet, hogy egy kicsit nehezebb, ilyen jellegű, tömöttebb időtervet, hogy mondjam, kezelni, de ez egy alapvetően nézőbarát megközelítés, ami önmagában a sport értékből nem volna semmit. Tehát nekem abszolút nem az ilyen jellegű dolgokkal van bajom, inkább azzal, ahogy néhány sportszakmai döntést túlságosan próbálnak, hogy mondjam így, publicitás növelésre használni.
Utolsó körös újraindítások Ausztráliában?
Például. Vagy említhetném Verstappen Hamilton világbajnoki finálét, sok olyan dologon szerintem, ami alapvetően, hogyha pusztán sportszakmai szempontok mentén szeretnénk megérteni a helyzetet, akkor nem tudjuk, mert nem igazán találunk hasonló precedens értékű mozzanatot a múltban, és alapvetően nem is feltétlenül érzem én mindig azt, hogy az az alapvető logika, hogy nyerjen a jobb, hanem néha az az alapvető logika, hogy hiába vezettél mondjuk egy 57 körös futamból 55-öt, két kör van vissza, az utolsó 3%-a a versenynek is szólhat arról, hogy szerencsétlen helyzetbe hozunk szándékosan, és akkor onnantól ez egy tök mindegy, hogy mit csináltál addig a hétvége megelőző részében. Ezek olyan dolgok, amik szerintem nehezen magyarázhatóak. És annak a közönségnek, aki az előbb említettem, én is vagyok, akinek nincs baja néha unalmas futammal, azzal sincs baja, hogy nem 80 előzés van, hanem csak 3, de hogy legyen, hogy mondjam, az az érzésem, hogy ez valós küzdelem a pályán, és mindenki, hogy mondjam, érdemei szerint a legtöbb esetben foglalja el aztán a dobogón a helyét, vagy akár a pontversenyben.
Kis Norbi azzal magyarázta a legutóbbi epizódunkban ezt a fajta anomáliát, amikor szóba került, hogy olyan félkész a szabálykönyv. Tehát tényleg elindultak átvenni akár NASCAR-os szabályelemeket, de nem érkeztünk meg oda, hogy lenne egy letisztult szabálykönyv, hanem csak toldozzuk, foldozzuk, és akkor a végső soron mindig csak valami botrány, meg balhé van belőle, és utána lecseréljük a szabálykönyvírókat, meg a szabálybetartatókat, akár félig, vagy a teljes garnitúrát.
Szerintem nem a szabálykönyvvel van baj. Tehát, hogy szabálykönyv értelmezésével van baj. És azzal van baj, hogy nagyon sok esetben a döntések nem konzisztensek. Nem, hogy mondjam, következnek múltbéli döntésekből, és ez a nap végén sokszor egy nagy katyvaszt eredményez. Tehát, hogy Forma 1 kapcsán a legtöbb erőforrással, a legnagyobb publicitással rendelkező autósportos bajnokság, amatőrnek érezném, hogyha arra hivatkoznának, hogy most nem tisztázottak a szabályok egy olyan bajnokságban, ami 70 éve fut. Alapvetően nekem az a hozzáállásom, hogy a szabály értelmezés az az, ami sokszor azért nem egyértelmű, mert vannak mögöttes érdekek és szándékok a háttérben, és néha egy szabályt így szeretnénk értelmezni, és utána meg, ha az érdekünk úgy kívánja, akkor két futammal később meg másként.
Nem lehet, hogy ez inkább csak félelem a kritikától? Tehát én például az ausztráliai újraindítást én egyértelműen azzal magyaráztam, hogy nem akarták ugyanazt csinálni, ami az emlékezetes Hamilton Verstappen afférnál történt, hogy most elengedjük-e őket, legyen verseny, ne legyen verseny, nem teremtünk egy tiszta helyzetet. Jó, hát lehet, hogy hülye jön ki, hogy két körre kell elengedni őket, de legalább lesz verseny, és akkor ők húztak egy biztonságit, ami szintén katasztrofálisan sült el, tehát pont fordítva következett az előző hibából.
Szerintem meg nem így van. Tehát, hogy az ausztrál futám kapcsán, ugye, hogyha visszaemlékeztek, volt egy olyan helyzet, amikor szintén megszakították piros zászlóval a versenyt, egy olyan bagatell dolog miatt, ami tehát, hogy gyakorlatilag nehezen magyarázható megint, hogy abban a helyzetben, mert nem tudom pontosan melyik körben, ugye Albon balesete után törmelék, illetve shoulder volt a pályán, amiért azt mondom nektek, hogyha két kör benne van a safety car, akkor már önmagában eltűnt volna a pályáról. Tehát nekem az is egy nehezen érthető döntés volt. Másrészt meg, biztonsági szempontokat figyelembe véve sem magyarázható egy piros zászlós utolsó körös újraindítás. Mert hogyha ismeri valaki az autóversenyző lényét, meg lelkét, akkor gyakorlatilag borítékolható káosz. Ott vagy, egy utolsó körös, kiki helyzetben mindenki aránytalanul sok kockázatot fog vállalni annak érdekében, hogy az utolsó pillanatban még előrébb verekedje magát, és tehát, a sportszakmai részét sem értem, mert szerintem nem összehasonlítható Hamilton és Verstappen, ugye világbajnoki finália, mindjárt kistérek arra, hogy miért, ezzel az ausztrál esettel. Önmagában nekem azzal van problémám, hogy nem szükséges ebben az esetben, akkor sem indokolta semmiféle biztonsági, előírás az, hogy piros zászlóval, ugye Magnussen balesete után megszakítsák a versenyt. Egyszerűen azt szerettek volna elkerülni, hogy safety car mögött gyakorlatilag mindenféle akció nélkül teljen el az utolsó kettő kör. És én csak azt tenném kihangsúlyozni, hogy sportból és autósport természetéből fakadóan nekünk nézőknek is el kell fogadnunk, hogy néha van ilyen verseny. Tehát, hogy nem lehet ezzel mit kezdeni. Folyamatosan egyre magasabb elvárásokat támasztani azzal kapcsolatban, hogy legyen több ütközés, előzés, akció, előbb-utóbb a sport érték, az kárt fog szenvedni.
Én kicsit olyan néha, mint hogyha elkezdünk egy foci meccset, ahol már a 70. percben 0-0 van, és akkor valamelyik csapat felé elkezdjük megdönteni a pályát, hogy na akkor igen, hát honnan lövünk egy gólt, vagy nagyobb lesz a kapu, vagy nem tudom.
És igen, és alapvetően én az elmúlt néhány évben, még egyszer mondom, a Liberty térhódítása után elsősorban kezdtem el azt érezni, hogy igen, szerintem az arányok, én nem azt mondom, hogy 0%-ban szerepeljen az ilyen jellegű, érdek a háttérben, de az, ami az utóbbi néhány évben történik, az nekem személy szerint, és megértem, ha van hallgató, aki Forma 1 szerető és más a vélemény, én megértem azt a véleményt is. Én úgy érzem, hogy ez így folytatódik, akkor engem a Forma 1 el fog veszíteni a nézőközönségből, mert úgy kéne leülnöm vasárnap futamot nézni, vagy szombaton sprintfutamot, hogy mindig körüllengeni a Forma 1-jel kapcsolatos gondolkodásomat, azt, hogy most valójában ki miért győz, és hogy milyen szempontok mentén billen felé a pálya.
Viszont az a helyzet, hogy az F1 számai folyamatosan nőnek közben, tehát hogy kicsit az a klasszikus rajongókra úgy érzem, hogy már nem marad elég töltény az F1-nél, hogy üdvenek vele, hogy hát ha most elveszítünk egyet, jön helyére három új, akit meg a Netflixen keresztül ugye berántottunk.
Pontosan így van.
Úgyhogy igazából ők úgy látják, hogy minden rendben van, és megyünk tovább. Viszont az olyan klasszikus versenyzők, mint Verstappen mondjuk, aki azt mondja, hogy jó, hát ha ez így megy tovább, akkor lehet, hogy én nem fog többet versenyezni, miután eljár a szerződésem, hogy a 2028-ig van neki a Red Bull-al kontraktusa. Szerinted előfordulhat olyan, hogy a pilótáknak elegük lesz ebből a kicsit mesterkélt versenyből?
Persze. Tehát, hogy lehet, hogy sokan megmosolyogják Verstappen nyilatkozatát, de én azt is elképzelni, hogy tartom, hogy ő ezt előbb megunja. Tehát alapvetően az ő helyzete szerintem speciális, tehát hogy ő azért eléggé, hogy mondjam, autósport buborékban élt, nagyon nagy nyomás nehezett.
A magzattól kezdve tulajdonképpen ő.
Igen, és nagyon nagy nyomás helyezett rá fiatal korától kezdve. Tehát önmagában ő is egyre idősödik, tehát hogy az, amit mondott, és ami szerintem alapigazság, hogy a boldog élet titka az nem feltétlenül az, amit kívülről sokan annak gondolnak. Az lehet, hogy nem 2028-ban, hanem már 2025-ben, vagy 6-ban, vagy 7-ben átkattint nála valamit, és ez ugyanúgy előfordulhat másoknál is. És egyébként visszakanyarodnék ahhoz, amit mondtál, hogy szerintem is az alap érdek ellentét az nagyjából ott van, hogy nyilván ugyanúgy, mint sok autógyártó szeretne új piacot meghódítani, Forma 1 is szeretne új piacot, új nézőket meghódítani, ezekhez az új nézőkhöz, laikus nézőkhöz alkalmazkodni kell nekik, hogy mondjam, valamiféle produktumot, olyan jellegű egyszerű produktumot, mint egy ütközés, vagy egy utolsó futamos, utolsó körös újraindítás, egyszerűen csaliként prezentálni kell. Hogyha ez a cél, akkor én megértem, mert ugye alapvetően a Forma 1 rettentő sok pénzről és befolyásról is szól. Én még egyszer csak azt tudom mondani, hogy nekem személy szerint ez az irány, ez nem feltétlenül tetszik.
Valahol egyébként ez az irány talán fakadt is abból, hogy bármennyire is azt mondtuk a vége felé Bernie Ecclestonra, hogy azért neki is már egy kis szélütésbe figyelt. Ő mégiscsak nem csak megteremtette ezt a közeget, hanem szintén az első lépéseitől kezdve benzingőzben nőtt föl, és a hagyományos autósport tradíciót kedvelte, követte, és igazából ütötte az utolsó pillanatig is, amikor arról beszélt, hogy nem, hogy Netflix sorozat, ide még YouTube csatorna sem kell. Majd megérkeztek az amerikai showmenek és üzletemberek, akiknél csak a szám.
Hát ez szerintem nem ilyen egyszerű, mert azért Bernie Ecclestonnak nagy szerepe volt abban, hogy a Forma 1 az ilyen jellegű népszerűséget elért. Ugye a 90-es években, a 2000-es években, és aztán egészen a Liberty térhódításáig. És biztos vagyok benne, hogy ott sem volt minden fenékig tejfel. Tehát őt sem kell félteni, ott is megvoltak a mahinációk a háttérben, de valahogy nekem személyesen az az érzésem, hogy nem budjant ennyi minden a felszínre abból, hogy milyen mahinációk vannak a háttérben. És biztos vagyok benne, hogy ott is volt politizálás, ott is voltak olyan döntések, aminek nem feltétlenül a sportszakma volt az alapja, de az arányok szerintem valahogy egészségesebben voltak kordában tartva a sportszakma felé.
Utólag most pont jött elő a nyilatkozat a Massa Hamilton VB címről, amikor azt mondták, hogy nem merték bevállalni politikailag azt, hogy kivegyék a szingapúri nagydíjat. Hiába volt egyértelmű a csalás, és hiába következett volna a szabálykönyv több passzusából.
Hát ez megint egy olyan kérdés, hogy nem tudom, hogy kinek van itt elsődleges felelőssége. Az FIA-nak, a Forma 1 kapcsán Bernie Ecclestonnak. Számtalan ilyen dolog van még, és lehet, hogy nem világbajnoki címről döntött, de ugye az autósport, aki ismeri, az határok feszegetéséről is szól. Nem feltétlenül szép példa, amikor nem sportszerű eszközökkel is ennyire, hogy mondjam, manipulatív módon van befolyásolva egy versenyeredmény. Ezt most elkezdeni bontogatni, nem tudom, hogy mennyire jó ötlet. Egyébként, mert biztos vagyok benne, hogyha most ezt az esetet utólag, hogy mondjam, alapul véve megváltoztatunk egy világbajnoki cím kimenetelét, akkor bennem megint csak megkérdeződik, hogy igazságos-e az, hogy nem megyünk, akkor minden ilyen esetnek.
A Prost-Senna ütközés, ami aztán ugyanígy, tehát hogy vissza lehetne menni 30-40 évet, és valóban Ecclestonnél jön se.
Vissza lehet menni 30-40 évet, szerintem úgy kell felfogni ezt, hogy korábban volt 10 évente 3 ilyen esemény, most van 3 évente 15 ilyen esemény. És ez az, amire én mindig azt mondom, hogy az arányok, a szépség mindig az arányokban van, a megfelelő arányokban. Tehát, hogy azt senki ne gondolja, hogy ez mindig sportszerű, és mindig, hogy mondjam, a naív, meg romantikus vonal mentén mindig a legerősebb, meg a leggyorsabb, meg a...
Soha senki nem húzta rá még szándékosan a kormányt a riválisra, persze.
Igen, de azt mondom, hogy Igen, az utóbbi időben számomra egy kicsit az arányok nem jó irányba vannak tolva.
Mondtad itt korábban az ausztrál nagydíjról, hogy azért itt a piros zászlók helyett a safety car-ral is meg lehetett volna oldani több esetben. Nem érzed azt, hogy kicsikét most már túl van biztosítva az F1, hogy ez az autóversenyzés, ez mindig egy borzasztó veszélyes dolog volt. Nyilván törekedni kell arra, hogy a lehető legkevesebb sérülés vagy haláleset származzon a pályáról. Ugye jött a Glória is, ami ezért látjuk, hogy azóta legalább 5 életet megmentett, ha nem többet. De nem gondolod, hogy most már az esőben is egyébként sokszor olyan, mint hogyha ha túlságosan a biztonságra törekednének a versenyirányításnál?
Nem. Egyébként az eső az egy nagyon szerencsétlen helyzet, mert ugye nem, alapvetően nem azért az esetek többségében nem azért nem indítják újra a versenyt, mert ugye a pilótáknak nehézséget okoz mondjuk kicsit több vízzel a pályán köröket rólni, hanem alapvetően ezekkel a modern autókkal, meg ezekkel a nagyon-nagyon fejlett gumiabroncsokkal egyszerűen az láthatóság olyan szinten van befolyásolva, hogy ennél a sebességnél szerintem értelmetlen kockázatvállalás lenne ezt a szabályt lazítani, és én is, amikor otthon ülök, és nem indul el mondjuk egy időmérő meg egy futam, azért, mert kevés víz ott van a pályán, alapvetően engem is bosszant a helyzet. De versenyzőként 300-zal száguldani úgy, hogy tényleg nem látsz semmit magad előtt, az szerintem borzasztóan veszélyes és felelőtlen szervezők oldaláról. Amit én hiányolok, az az, hogy ha látási viszonyok a problémák, akkor szerintem erre valami, nem tudom, ugye, mint az utcai közlekedésben valamilyen, nem tudom, sárvédőszerűséggel, vagy valamilyen technikai megoldással szerintem lehetne reagálni.
Erre voltak is egyébként pletykák, hogy bizonyos konstrukciómódosításokat, és akkor nem igen, lenne igen. Esőautó, de lenne olyan alkatrész, amit föltehetsz esőre. Valóban legyen logikusnak tűnne egy sárvédőbevetése, hát, még hogyha aerodinamikailag igen. Lehet, hogy változtat
meg
is.
Meg csúnya lenne tőle az autó, megint az alapkérdés.
Ez jó, de csúnya autók versenyeznének, az még mindig jobban néz ki, mint amikor szép autók állnak a boxban.
Hát vagy várni kell rájuk, igen. De hogy ez megint egy olyan kérdés, ahol szerintem legalábbis én megértőbben fogadok el minden álláspontot.
De nyilván te voltál a másik oldalon, mi meg csak a képernyőt figyeljük is.
Úgy kell elképzelni a helyzetet, mint minden autópályán, nagy esőben, ugye közel menni egy másik autó mögött 130-40 km/órás sebességgel. Tehát nem így kell elképzelni, hanem annál sokkal durvábban.
Sokkal rossz autópályán van egy ablaktörlő, itt meg egy sisak plexin keresztül. Nem, aki motorozott már esőben egyébként, csak kicsi esőben, az is igen, tudja, igen. Hogy ott azért már nem sok minden látszik. De egyébként az a fajta ember vagy, aki árgus szemekkel nézi az esőszünetet, ugye? Ez egy nagy ilyen kérdés, hogy minden sportban, ha megszakítás van, akkor az emberek elkapcsolnak a tévéről, de valahogy az F1-ben ez az esőszünet, ez egy ilyen mágikus dolog, mint egy nagy mágnes így rántja be az embereket, hogy na mikor lesz már újranyítás, vagy valami történés.
Hát én őszinte leszek, én nem vagyok jó tévénéző, én el szoktam kapcsolni, vagy el szoktam menni a gyerekekkel játszani, vagy valami más olyan elfoglaltságot találok magamnak. Azért nagyjából ilyen esős megszakításoknál is lehet látni, hogy van esély a gyors újraindításra, vagy inkább arra van esély, hogy a safety car még párszor bemegy a pályára, és akkor legalább egy órát, vagy mondjuk fél órát kell várni.
Szóval kanyarodjunk rá egy kicsikét most az aktuális F1-es dolgokra. Itt volt ez a Miami nagydíj, hát lehet azt mondani, hogy Verstappen nevetségesített az egész mezőnyt, ez egyébként talán a Leclerc volt a cím az összefoglalójának, de azt is mondhatnánk, hogy Alonso is beárazta, hát legalább Strollt, hanem az egész mezőnyt szinte rajta kívül. Ugye aki nem Red Bullba ment, és jó volt nagyon, hát egyébként Alonso, meg mondjuk a két Merci is meglepően jó futamot talált, főleg az időmérős szenvedés után. De Alonso is közötted 3 év van egyébként. Hogy lehet ezt bírni szerinted az ő javára? Hogy lehet bírni ezt a versenyzést, ezt a megterhelést szerinted ennyi idősen?
Hogy mondjam, a modern orvostudomány és az edzettséggel kapcsolatos lehetőségek szerintem mások, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt voltak, és ami még más, hogy ezeket az autókat azért egyszerűbb vezetni egy kicsit, mint a 80-as vagy akár a 90-es évek elején lévő versenyautókat. Az, hogy valaki, szerintem inkább a kulcskérdés az, hogy valaki ennyi idősen, hogy talál még annyi motivációt, mint Fernando Alonso a versenyzéshez, mert szerintem a kulcskérdés az nem is az, hogy lehet ezt az autót ilyenkorban még elvezetni, hanem hogy lehet ilyen szinten, ilyen mentális összeszedettséggel és ilyen harapósággal elvezetni. Nekem ez az, ami lenyűgöző a spanyol kétszeres világbajnokkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy az ő életében milyen változások történtek, ugye nagyon keserű szájízzel versenyzett még a McLaren Honda időszakban, volt egy kicsi szünete. Nekem úgy tűnt, hogy ebben a szünetben úgy újra feltalálta magát, újból megtanulta szeretni a Forma 1-et, meg nekem úgy tűnik, hogy az életet is. Tehát, hogyha összevetjük ezt az Alonsót a 2000-es évek elejé Alonsóval, vagy akár csak visszamegyünk 2007-be, milyen csapattárs volt akkor, milyen csapattárs volt a Ferrari-s időszakban 2010-től 13-ig, azért az egy borzasztóan jó versenyző volt, de nem feltétlenül első választás csapat vezető oldalról, hogyha a csapat, hogy mondjam, dinamikáját nem szerette volna
bárki megmondani. Nézőként sem volt feltétlenül szimpatikus karakter. Most meg azért mindenki kicsit szorít érte, hát, és nem tudom, ez a nagy öregségnek köszönhető, és akkor egy kis reneszánsz érzet, vagy tényleg szimpatikusabb lett az ember?
Én nem tudom, hogy velem miért történik az, de hogy például én Michael Schumachernek sem voltam nagy rajongója, még amikor ugye össze-vissza nyerte magát, és amikor visszatért a Mercedes-szel, akkor valahogy így nem is volt kérdés, hogy nem szurkolok neki, meg hogy nem szimpatizálok vele, vagy nem tudom, hogy ő mutatta megint más arcát, de valahogy, amikor ezekről a klasszis versenyzőkről lekerül a nyomás, és egy kicsit emberibb arcukat mutatják, ez nekem borzasztóan szimpatikus, és valami hasonló történt most Fernando Alonsóval is, tehát hogy igen, én nem feltétlenül neki szurkoltam a 2000-es évek közepén, amikor világbajnok lett. Volt pár megkérdőjelezhető, hogy mondjam, akciója pályán és pályán kívül, egészen a Ferrari-s időszaka végéig, vagy akár még a McLaren Hondás időszakában is, azt soha nem vitattam, hogy a mezőny egyik legjobb versenyzője. Most viszont nem csak, hogy a mezőny egyik legjobb versenyzője, hanem az egyik legszimpatikusabb versenyzője is, úgyhogy nem tudom, szerintem Alonsóba, ha ezt fent tudja tartani, akkor simán van még 3-4-5 év.
Valószínűleg egyébként a nagy kulcs az, hogy most már tudja, hogy ez a világbajnoki verseny, ez nem neki van. Ő eljött, jól érzi magát, van egy csapat, ahol imádják, ott van Stroll, aki ellen azért nem kell annyira küzdeni, tehát nyilván Stroll is egyébként sokat felülött az utóbbi években, de nem tud felérni oda, ezt most is láttuk, hogy Alonso második lesz, Stroll meg pontot sem szerzett a hétvégén.
Egyébként ezzel kapcsolatban van észrevételem, mert én is sokszor kritikus vagyok, mondjuk Strollal, vagy hozzá hasonló ugye, versenyzőkkel, akik ugye az anyagiakon keresztül jutottak be a Forma 1-be, de hogy Stroll szerintem egy Strollt meg kell dicsérni, mert hogy mondjam, annak ellenére, hogy nem feltétlenül egy született tehetség, borzasztóan keményen dolgozik azért, hogy ezen a szinten legyen, és hogyha belegondoltok abba, hogy főleg Alonso mellett Stoffel Vandoorn nem volt sokkal jobb, mint Stroll. És azért ő egy kiemelkedően jó versenyző volt az utánpótlás kategóriákban, meg ugye a formulában is most. Tehát, hogy szerintem itt is figyelembe kell venni azt, hogy Alonso, Hamilton, Verstappen ellen érvényesülni borzasztóan nehéz, bődületesen nehéz. És ellenük akár néha beleszaladni egy olyan hétvégébe, hogy ő harmadik lesz, te meg mert nem jött ki a lépés mondjuk 13-dik, az nem feltétlenül jelenti mindig azt, hogy nincs helye a Forma 1-ben. De abszolút megértem, hogy mondjam az indításodat, vagy mert én is mondom, bennem is voltak hasonló gondolatok.
Egy pillanatra maradva Alonsónál, az, hogy ő 40 fölött is ennyire motivált, szerinted abban mekkora szerepet játszik, hogy nála például nincs gyerkőc, ami szerintem nagyon megváltoztatja a ti autóversenyzői működéseteket is óhatatlanul, és erről azért neked van tapasztalatod.
Hát igen, tehát nekem is az életemben a kulcs mozzanat eddig, vagy nem is a kulcs, mert sok kulcs mozzanat volt, de hogy tehát amióta gyerekeim vannak, én úgy érzem, hogy megszűnt a korábbi életem, hanem egy új fejezet kezdődött minden szempontból. Az ember, hogy mondjam úgy, mindent másképp lát, mindent, hogy mondjam, a gyerekeknek vagy a családnak rendel alá, és ez az én életemben is hasonlóképpen volt, tehát hogy egy rosszul sikerült verseny hétvégét nagyon sokszor már, hogy mondjam, meg se érzek, hogyha ha mondjuk összecsörgünk a gyerekekkel, vagy Johannával a futam után is hallom, hogy otthon minden rendben is jó kedvük van. hova is akartam kiukadni? Igen, és hogyha valakinek viszont még nincsenek gyerekei autóversenyzőként, akkor hát igen, például az én esetemben is sokkal görcsösebb voltam, erre is emlékszem. És az, hogy Alonso esetében mennyi a változásából, a személyiségével kapcsolatos változásából tulajdonítható annak, hogy dolgozik magán, vagy talált egy boldog partnert, és boldog párkapcsolatban él, tervezési fázisban vannak a gyerekek, nem tudom, hogy ez milyen arányban változtatta meg most az ő személyiségét, de hogy igen, az ő esetében nem tudom, hogy a motivációt ezt hát alapvetően befolyásolta.
Hogy neki még nyugodtan lehet a versenyzés az első. Szemben, hogyha visszagondolunk, azért Vettel is a visszavonulásában nagy részt arról beszélt, hogy azért, amikor a család ott van, és tőlük elvenni az időt, az egy sokkal nehezebben meghozott döntés. De még szerintem Räikkönen is megérződött, hogy valahogy máshogy volt ő vagány, amikor
valahogy
a buka lett.
Én azt érzem, hogy Alonso kevesebbet foglalkozik a versenyzéssel. Tehát, hogy azért nekem ebben az egészben a logikai ellentmondás, és ezért tudtam rá az előbb nehezen válaszolni, mert én azt érzem, hogy Fernando Alonso egészen mondjuk az alpinos éveknél is látszott rajta egy kicsi lazaság szerintem, hogy valahogy mondom a szünetben újra definiálta azt, hogy ő mit vár el az autósporttól, milyen szerepet tölt az életében, és szerintem pont, hogy nem foglalkozik vele annyit, mint korábban. Tehát, hogy pont lenne szabad ideje meg kapacitása mással foglalkozni, és valahogy mégis sikerült neki ezt a, hogy milyen most párját összehoznia.
Ez nem lehet, hogy inkább a győzelemmel nem foglalkozik annyira, de a versenyzéssel nagyon?
Lehet. Az igazság, hogy bármi lehet.
Tehát, de most nyilván nehéz az
helyzet, de szegény Norbert jól áll a sarat, tehát, hogy eddig már látjuk nő ki a hajad, egy kicsi kéz, ilyen spanyol a savra vette.
Szerintem érdekes, mert még egyszer mondom, engem is foglalkoztat az a kérdés, hogy mitől lett hirtelen nekem is ennyire szimpatikus Fernando Alonso. Én szeretem az ilyen csapatjátékos figurákat, és talán nálam a kulcs az volt Schumacher esetében is, hogy csapatjátékosként tért vissza a Mercedesnél, és Alonso is azt látom egyébként, nem csak most idén, hanem az elmúlt két évben is, hogy csapatjátékos volt. Nyilván felhúzta magát, amikor Okonnal nem értették meg magát a pályán, és nem úgy működött a harmónia közöttük, de hogy nem olyan rosszul kezelte ezeket a szitukat.
Most már a verseny közben nézi a kivetítőt is, szól, hogy na, az szép volt az Stroll-tól, hanyadik helyen van végül is, ha már előzött egyet, ugye a Miami nagy díjon történt egy ilyen érdekes kiszólása. Akkor azt mondta, hogy Alonsónak van még azért egy 2-3 év simán a tarsolyban, azért a csapatnál, ami mennyit jelenthet az, hogy megszerzel egy kétszeres világbajnokot, akinek nyilván ott van több ezer versenykilométer a karjaiban. Egy autóépítésénél mennyire adhat sok támpontot?
Bődületesen sok támpontot adhat.
Ez egy nagy befektetés is tulajdonképpen az Aston vonaláról.
Abszolút. Tehát ugye Alonso ugye megjárt már egy pár csapatot, megjárt már egy pár csúcsbajnokságot, számtalan olyan apróságot tud hozni az Astonhoz, amit mondjuk lehet, hogy Vettel nem tudott. Tehát, hogy az Aston előrelépésében szerintem jelentős szerepe van Alonsónak.
Még úgy is, hogy azért a fejlesztési munkában nyilván a folyamat végén csatlakozik be januárral. Sokan mondják azért azt, hogy Vettel fejlesztői munkája is az, ami egy kicsit beérett.
Simán lehet, ez megint olyan, hogy kívülről megítélni. Nagyon-nagyon nehéz. Tehát ugye visszakanyarodhatunk megint Schumacher szerepéhez a Mercedes kapcsán, hogy neki is szerintem nagy-nagy szerepe volt abban, hogy a Mercedes 2013-14-től dominálta a Forma 1-et. Simán lehet, hogy Vettelnek és az ő rálátásának és fejlesztői munkájának volt nagy szerepe. Még egyszer mondom, nekem az ösztönös megérzésem, hogy Alonso jelenlétének legalább akkora szerepe van.
Hát, hogyha legalább ekkora szerepe lesz, és ekkorát ugranak jövőre, akkor minimum egy jó bajnokságot kapunk, mert a Red Bull szintjének környékére oda lehet érni.
Hát ez ilyenkor mindig úgy működik, hogy az idő előre haladtával azért, igen, főleg azért a Ferrari-val, a Mercedes-szel és a Red Bull-ral szemben, én nem várom azt, hogy az Aston Martin hasonló ütemben tud fejleszteni. Tehát, hogy megint csak visszatérve Alonso esélyeire, szerintem egyre nehezebb dolga lesz a szezon előre haladtával, mert én a Ferrari-tól és a Mercedes-től nagy lépéseket várok a szezon fennmaradó részében.
Vársz akkor a lépéseket, hogy esetleg a Red Bull-nak a nyomába lehessen érnie?
Na igen. Tehát,
tényleg?
A bajnoki cím...
Ezt nagyon megnyugtató egyébként hallani, mert...
Nem, nem akarok senkit elkeseríteni, de szerintem a bajnoki cím kapcsán kicsit hiú ábrán lenne azt gondolni, hogy a Red Bull-t. Ha csak nem történik valami rendkívüli dolog, hatalmas balszerencse sorozat, akkor nem nagyon látom, hogy ezt az idei világbajnoki címet hogy lehetne tőlük elvenni. Viszont szerintem ugyanúgy, mint ahogy a tavalyi év főleg második felében a Mercedes és az első felében a Ferrari, meg fogunk érkezni olyan pályákhoz és olyan körülményekhez, amit lehet, hogy a többiek jobban olvasnak, és mondjuk jobban felkészülnek rá fejlesztési oldalról, mint a Red Bull. Elő lenni egyébként soha nem könnyű, hogy mondjam. Tehát, hogy ez is, ez a különbség, ez szerintem csökkenni fog.
Szóval eddig 5-ből 5 győzelem a Red Bullnál, és a második helyet is csak egyszer bukták el. Innen azért nehéz. Hasonló dominanciára nem is tudom. Nekem mindig a Brown Jeep is 2009-es szezon jut eszembe, csak ott ugye viszonylag hamar kiderült, hogy mi az az egy tulajdonság az autón a dupla diffúzorral, ami a nagy előnyt hozza, és amikor az sikerült valahogyan utolérni technikailag, akkor a Red Bull le is hajrázta őket. Igen, most viszont sok apróságból áll össze a Red Bull előnye.
Sok apróság, de vannak jól azonosítható nagyobb tételek is az apróságok között. És pontosan ezért gondolom azt, hogy ez a technikai előny ez nem fog szerintem a szezon végéig sem fennmaradni.
Adja az ég.
El meglátjuk.
Egyébként szurkolsz ilyenkor ennek, hogy minél gyorsabban érje be egy csapat a másikat, stb. Látod ezt magad előtt, hogy mondjuk esetleg jön egy új hétvége, hoznak egy új fejlesztést, már te is ott nézegeted a képeket, hogy na, vajon ezzel majd sikerül egy kicsit odaérni?
Persze. Én is, hogy mondjam, egy Forma 1 szerető, hogy mondjam, néző vagyok vasárnaponként, aki az izgalmas futamokat szeretné látni. Nem úgy izgalmas futamokat, ahogy a bevezetőben beszéltünk róla, hanem úgy izgalmas versenyeket, hogy igen, a technikai különbségek azok kiegyenlítődnek.
Hogy látod az izgalmakat, meddig tudja garantálni Perez csapaton belül a Red Bullnál?
Engem az is meglepett, hogy eddig ilyen erős formát mutatott, és megint csak visszakanyarodnék ahhoz, amit Stroll kapcsán mondtunk, hogy nem szabad abba a hibába esni, hogy elmondjuk, hogy Pereznek kevés esélye van, vagy nincs esélye. Ez nem azt jelenti, hogy ön ellen egy kivételesen jó versenyző, csak az ő problémája az, hogy a másik autót szerintem a generációjának a legtehetségesebb, és legrámenősebb, és leggépiesebb pilótája vezeti, akit lehet megint szeretni, meg nem szeretni, de hogy szerintem a mezőn legjobbja Max Verstappen. És amikor ez a fajta kvalitás találkozik, meg ez a fajta eltökéltség egy pici technikai előnnyel, vagy bizonyos helyszíneken nagymértékű technikai előnnyel, annak az a vége, hogy ilyen jellegű dominanciáról beszélünk. Visszakanyarodva a Perezzel kapcsolatos kérdésre, engem meglepett, hogy Verstappen ellen ennyire jól teljesített, és nekem Baku volt Perez életének a versenye. Tehát emlékszem, amikor Verstappen második helyen volt, én tök őszintén azt vártam, hogy csökkenti a különbséget, de hogy Perez gyakorlatilag minden Verstappen mozdanatra önerőből válaszolni tudott, és ami Verstappen szempontjából szerintem egy kicsit kizökkentő tényező lehet, hogy simán azt várom, hogy lesz még pár olyan verseny hétvége, amikor hasonló ellenállással találja majd magát szemben a holland. Tehát az, hogy most kiszállt, és akkor mutogatott az egyesre, tehát nem véletlenek ezek az apró. Tehát mikor van Verstappennek szüksége arra, hogy kiszálljon az autóba, és akkor az egyesre mutogasson. Csak akkor, hogyha érzi a csapattársának a meleg leheletét szerintem a nyakán, és ez megint csak tök jó dolog.
Azért, ha valamiben nagyon jó pár ez, akkor az biztos, hogy a mentális vonal. Azért, ha belegondolunk, Verstappen már alsangó 3 versenyzőt roppantott szét maga mellett ebben a Red Bullban. Ugye ott volt Ricardo, aztán jött Gasly, meg Albon is, akik nem bírták ezt a nyomást. Perez pedig most már két éve?
Ez a harmadik szezon. Ricardo is azért mondjuk 2 szezonig egész jól bírta, és akkor utána ment gatyára.
Igen, és az a jó dolog Perezzel kapcsolatban, hogy a latin versenyzőknek szokták felrónni, hogy néha egy kicsit bele lehet mászni a fejükbe. És Perez meg pont nem ez a típus. Tehát, hogy ő is, főleg még emlékszem a McLaren-es időkből Button csapattársaként egy kicsit ilyen flagmának, vagy nem is tudom, nagy képűnek tűnhetett, de viszont minden hiányosságát én úgy látom kijavította, és azért ne felejtsétek el, hogy az ő Forma 1-es karrierje sem volt mindig fenékig tejfel, tehát hogy nagyon sokszor került olyan helyzetbe Force Indiánál, az utódcsapatnál, hogy gyakorlatilag a támogatói pénzén múlott az ő mondjuk folytatása. Ugye ott volt a 3 évvel ezelőtti helyzet, hogy futamgyőztesként nagyon erős szezont produkálva majdnem kiesett a Forma 1-ből. Tehát szerintem Perez esetében ő már 3-szor elkönyvelte, hogy ő az ő Forma 1-es élet az meghalt, és ezt szerintem megedzette. Tehát, hogy Pereznél az van, hogy ő nem foglalkozik azzal, mi lesz, hogyha kikap Verstappentől, hát szögre akasztja a sisakját. Ezzel a gondolattal szerintem pályafutása során már megbarátkozott 2-3 alkalommal, és ez szerintem megedzette.
Valószínűleg 3 évvel ezelőtt örömmel aláírta volna, hogyha egy 5-10-szeres futamgyőztesként vonulhat vissza.
Szerintem simán.
És de menet közben meg azért csak megjött az étvágy, tehát főleg idén a nyilatkozatain az érződik, hogy ő tényleg hangoztatja, hogy ő szeretne világbajnok lenni, és érzi magában, hogy elkaphatja Verstappent. Ilyenkor van az embernek az az érzése, hogy na jó, de ez egyfelől csapaton belül hagyják-e, másfelől pedig, amit te is mondtál, hogy mindannyian azt érezzük, és nyilván a Red Bullnál is ezt érzik, hogy a korszak meghatározó pilótája Verstappen. Ha már egyáltalán csak fejlesztésben két ellentétes tanács érkezik a pilótától, melyik irányba fogod inkább vinni az autót, ami Verstappennek kényelmesebb,
hát nem? Nem tudom. Tehát, hogy pont erre szerettem volna kiukadni, hogy a Red Bullnak az azért érdeke, hogy Verstappen ennyire, hogy mondjam, istenszerű versenyzőnek tűnjön, aki gyakorlatilag, hát hogy mondjam, a Red Bull legnagyobb értéke? Mert én, hogyha csapatvezető lennék, én tökőszintén azon gondolkodnék, hogy tudom őt visszahozni egy kicsit a talajra, és külső szemlélő számára nem feltétlenül ennyire jó, hogy olyan versenyzőnek feltüntetni, amivel már rég elkésett nyilván a Red Bull, de hogy a Red Bullnak szerintem nem az az érdeke, hogy Verstappen ennél jobban rátelepedjen a csapatra.
Sőt, na jó, csak hogyha... neki már 16 évesen ezt jósolták, és így is építették. Tehát, hogy utána elvenni tőle azt, hogy...
Igen, csak egyre többet és többet kell alápakolnod Verstappennek, hogy boldog maradjon, szerintem. És ez előbb-utóbb elvezet majd addig a pontig, hogy elgondolkodsz rajta, hogy nem tudod már a kívánságait teljesíteni. Beleszalad a Red Bull egy olyan évbe, hogy nem az övék a legjobb autó, rettentő sok törés fog megjelenni a Verstappen és a Red Bull kapcsolat felszínén. Tehát, hogy most, amikor minden rózsaszín, amikor technikai előnnyel vezeted a bajnokságot, és az a legnagyobb problémát, hogy a csapattársa néha a fejedre nő, azt a helyzetet még lehet kezelni. Azt a helyzetet kezelni majd, amikor Verstappent hagyják, lehet, hogy nem jó kifejezés, jobban rátelepedni a Red Bullos közegre, és mondjuk a Red Bull nem rendelkezik ilyen technikai előnnyel, azt hiszem egy nagyon-nagyon veszélyes helyzet lesz a Red Bullnak.
Nincs egy kis áthallás ebben a Hamilton-Mercedes vonal felé? Ezért Hamilton is szerintem ugyanezt meg tudja mutatni a Merci oldalán.
Én ezért, tehát ezért volt tökéletes szerződtetés George Russell. Tehát ha én csapatvezető lennék, sokkal korábban meghúztam volna ezt a döntést, mert megint csak versenyző oldalról kényelmes helyzet az, amiben Alonso meg Verstappen van. De hogy ez a kényelmes helyzet, ez egy ideig nyilván versenyzőre is hat motiválóan, de hogy ez nagyon könnyen a visszájára is elsülhet, ami onnantól kezdve a csapatnak már nem érdeke, és megint ebből a spirálból kiszabadulni nagyon-nagyon nehéz, mert versenyzőként még úgy is nagyon sokat tudsz átteni a csapatnak, hogy nem tudják rád bizonyítani, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes és szerintem érzékeny egyensúly.
Érezted már magad ilyen helyzetben egyébként?
Persze, nagyon sokszor. De már mint, hogy igen. Én alapvetően én is abban a szakaszában vagyok a pályafutásomnak, hogy szerencsére elértem azokat a célokat, amiket mindig szerettem volna elérni, és engem alapvetően a jó csapattársak, meg a nyílt sisakos küzdelem motivál. Tehát, hogy én is pályafutásom elején, nem tudom, nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, hogy mondjam, hónapról hónapra, vagy évről évre kellett terveznem. Tehát engem már senki nem tud megijeszteni azzal, hogy Norbi, ha csinálsz egy rossz évet, akkor szögre akasztod a sisakodat, mert nem lesz alternatívád. Hogy mondjam, én ezen már túl vagyok. Engem alapvetően, ami motivál, az, hogy jól érezzem magam, és tudom, hogy úgy érzem jól magam, hogy maximumon pörgök, és furfangot kell találnom, hogy győzzem le a csapattársamat.
Azért itt most a TCR World Tourba kaptál egy elég ütős csapattársat, ugye 26 éves Mikel Ascona, hogy jegyük szépen így?
Igen, igen.
Te már azért gondoltam, megtanultad.
Igen, igen.
Azért ő nem egy gyenge versenyző, talán a túrautózás egyik legütőképesebb fiatalja. Ennek ellenére azért az elején ezt elfejtettük meg, amit de gratulálunk a Portugáliában elért futamgyőzelemhez, így a szezonnyitón, a Horaszkonát is megelőzted egyébként, vagy hát előtte végeztél.
Igen.
Hogy látod a vele való viszonyodat most?
Hát, hogy mondjam, nagyon jó a viszonyunk. Annak erre nagyon jó a viszonyunk, hogy alapvetően mind a ketten érezzük, hogy győzelemre esélyes autót vezetünk. Én igyekeztem tavaly, hogy mondjam, miután elrontottam az első verseny hétvégét, és ugye lépéshátrányba kerültem, hozzá képest neki nagyon kiadta az első futam. Ketten voltunk, 4 meg 5 autós felállások ellen, tehát nagyon korán sajnos be kellett állnom a sorba mögé. És az idei évre a fő célkitűzésem az az volt, hogy lehetőleg ne úgy kezdjem az évet, mint tavaly, és ne kerüljek hasonló helyzetbe. Ha másodszor is olyan helyzetbe kerülnék, hogy legyőzne, vagy hogy segítenem kellene őt, azt nem viselném jól, tök őszintén. Tehát, hogy én is versenyző vagyok, én is nyerni szeretnék, én is szeretem, amikor helyzetek motiválnak engem. Fontos nekem éreznem, meg látnom azt, hogy minden lehetőségem, meg minden eszköz a saját kezemben van, hogy érvényesüljek vele szemben. És visszakanyarodva pár perccel ezelőtti személyes motivációhoz, tehát borzasztóan, hogy olyan pezsgek, meg motivál az a helyzet, hogy szerintem az egyik világszinten legjobb autóversenyző ellen kell bizonyítanom. Ugye azt vele kapcsolatban kevesen tudják, hogy ő Forma 1-ben jelenleg is bizonyított versenyzők ellen gokartozott, anyagi okok miatt nem feltétlenül tudott érvényesülni, tehát hogy ő nagyon régóta űzi ezt a sportot, hiába fiatalabb, mint én. Alapvetően, hogyha összeszámoljuk az éveket, amit gokartozással vagy autósportban eltöltött, akkor előttem van. Hogy mondjam, én érzem magamban a lendületet, meg az erőt, hogy legyőzzem idén, de azt is megtanultam, hogy nagyon sok apróságon múlik aztán a siker. Minden esetre a legfontosabb, hogy tényleg szerintem jó autóban ülök, és hogy minden lehetőségem megvan nyerni.
Ascona-ról nekem egyébként még emlékezetes, talán Nagy Dani pont nálatok a Mirában versenyzett, amikor Ascona-nak volt a berobbanó idénye a TCR Euróba.
Igen.
És nagyon jó csatákat is futottak, akár egymás ellen is. Nem emlékszem, hogy azt az idényt, vagy a következőt nyerte Ascona, és Dani meg ott talán a 4.-5. lett a végére viszonylag szerencsétlenül, de már akkor látszott rajta, hogy azért itt túrautózásban benne van jövő.
Hát abszolút. Tehát, hogy kevés pilóta egyike, aki gyakorlatilag a pályán való mozgása, ha az kívülről nézel, és még nem is áldobogóra, látod rajta, hogy ez született tehetség, ez a fiatal ember, és egyébként borzasztóan sokat fejlődik évről évre. Tehát, hogy egy olyan típusú versenyző, aki ösztönös tehetség, aki kicsit úgy tudnám jellemezni, hogy adsz neki egy nem tudom, fa kardot, és azzal is bárkit lekaszabol. Tehát, hogy ő neki, hogyha nem tökéletesen van beállítva az autó, ő azzal is pont ugyanúgy megy, mint egy ráhangolt autóval. Tehát olyan gyorsan alkalmazkodik. Egyébként még Alonso kapcsán is a legnagyobb erősség, ez pont az, hogy mindegy, hogy mibe ülteted, akkor is jól megy. Mindegy, hogy milyenek a körülmények, mindegy, hogy a mérnök tökéletesen beállította az autót, vagy bal lábbal kelt föl. Ő minden körülmény között kihozza belőle a maximumot, úgy, hogy ebbe a maximumba jó és rossz napokon nincs is olyan nagyon nagy különbség. És Ascona a legnagyobb erőssége, megint csak a született tehetségén felül az, hogy neki kb. Mindegy, hogy van beállítva az autó, valahogy megtalálja ilyen varázspálcával a lehetőséget, hogy minden körülmény között a mezőny elejébe menjen vele. Én meg, hogy mondjam, ha a hiányosságot akarok felhozni, akkor nekem sokkal szűkebb az ablakom. De amikor beletalálok az ablakba, akkor szerencsére tudok az ő szintjén teljesíteni.
Ráláttok egymás adataira?
Persze.
És van olyan, hogy így fogod a fejed, hogy ezt ő hogy találta ki, vagy hogy találta meg magának ilyen körülmények között?
Persze. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor. Én azon is nagyon sokat gondolkodom, hogy azok az apróságok, amiket viszont én úgy felfedezek az autóval kapcsolatban, az hogy tudom rejtve tartani előtte. Mert ugye az én szempontomból a legnagyobb, hogy olyan veszély, az sokszor az, hogy alapvetően az én erősségem az inkább az analizálás, meg az autó beállításával kapcsolatos plusz, nem tudom, érzék vagy tudás, és amikor neki ez az információ, ez szabadon hozzáférhető, akkor így dupla nehézségbe ütközöm, mert ugye ő átveszi, ösztönösebb tehetség, mint én, és akkor tudod, megint abban a helyzetben vagyok, hogy egyenlő eszközökkel mondjuk 3-ból 2-szer megver.
Mesélj egy kicsit nekünk, hogy néz ki most a World Tour-nak a felépítése egy-egy verseny hétvégétek, mert amikor az Eurosport kiszállt az egész történetből, és megszűnt a WTCR, akkor azért voltak olyan pletykák, hogy lehet, hogy titeket évente csak 2-szer látunk majd pályán, itt mindenféle átalakulás lesz, és az egész egy kicsit ilyen bulivá alakul. Ehhez képest azt látjuk, hogy azért egy elég sűrű versenynaptáratok van, együtt mentek, vagy rászerveződve mentek a különböző regionális bajnokságokkal, szóval mi ez az egész, hogy képzeljük el?
Hát alapvetően nekem a formátum az nagyon tetszik. Tehát az, hogy vannak a világ legjobb túrautóversenyzői, és azok kvázi végigjárnak szinte minden földrészt, és az adott földrész legjobbjaival összemérik magukat, szerintem az egy nagyon erős szakmai vonal. Ugye a TCS szabályrendszerről azt kell tudni, hogy regionális, lokális, meg mondjuk kontinensre vetíthető bajnokságok is léteznek, és minden fölött ott áll a World Tour nevezető utazó cirkusz, hívhatjuk így is, akik, hogy mondjam, gyári támogatott versenyzők, de ugyanolyan technikai háttérrel és ugyanolyan technikai specifikációi autókkal versenyeznek, mint akár a regionális vagy a lokális bajnokságban vitézkedő versenyzők. Úgyhogy ez nekünk is kockázat. Tehát képzeld azt a helyzetet, hogy mi vagyunk a legmagasabb szinten elkönyvelve, és akkor elutazunk majd Dél-Amerikába is, nem tudom, ott tudod, a helyi versenyzők
16. pályák. Vagy.
Simán előfordulhat, mert gyakorlatilag a technikai háttere az ott versenyző pilótának is ugyanolyan, mint nekem.
Tehát, hogy ebben a helyi ismerete meg nagyobb valószínű.
Így van, tehát, hogy szerintem a jelenlegi formátum, ha valaki a jelenlegi formátumban eredményes, akkor tényleg elmondhatja magáról, hogy ő a legjobb. Korábbi években, amikor van egy olyan bajnokságod, mint mondjuk a Forma 1, hogy van, mit tudom én, 5 gyártó, van 20 versenyző, oda be lehet kerülni szerencsével, vagy néha pénzzel is. És akkor tudod, már nem biztos, hogy a 20 legjobb túrautó versenyző, vagy a Forma 1 kapcsán sem biztos, hogy a 20 legjobb formaautó versenyző szerepel ott. Azok versenyeznek ott, akik jó időben voltak jó helyen, pont tudták az érdekeiket érvényesíteni, de amikor van egy ilyen utazó cirkusz, és bejárod az összes jegyzett bajnokságot, és megmérkőzöl az összes ilyen jegyzett bajnokság legjobb versenyzőivel számodra ismeretlen pályán, és ezt a sorozatot, hogy mondjam, megnyered, vagy jó versenyzel, akkor szerintem elmondhatod, hogy te a világon az egyik legjobb túrautó versenyző vagy.
Adott ez neked valami új pezsgést egyébként, mert most azért, amikor legutóbb mi találkoztunk, még akkor a VTCR volt, egyébként akkor jelentették be ugye az elektromos túrautó bajnokságot is, amiben indultál. Az ahhoz képest most így ránézve sokkal egy ilyen kivirultabb, egy éhesebb embert látok rajtad.
Hát lehet, nem tudom, 40-hez közel az ember, lehet, hogy ott átkattam valami, és megváltozik, de hogy nagyon-nagyon boldog időszakát élem az életemnek. Tehát, hogy alapvetően ti is látjátok, hogy tehát azok a problémák, amikkel nem tudom, hogy fogalmazzam meg, de hogy alapvetően nem tudom, elég idős vagyok, hogy felfogjam, hogy mennyire szerencsés helyzetben vagyok. És hogy bármi történik, vagy mondjuk egy rossz versenyét, tehát hogy nincs okom panaszkodni. Ezt mostanában értettem. Szerintem úgy igazából meg, vagy emésztettem meg ezt az élethelyzetet. És hogy van lehetőségem azt csinálni, amit mindig szerettem volna, ráadásul ugye a saját kezemben van a sorsom, jó autóval versenyzek, tök őszintén, hogy nem nagyon tudok jobb helyzetet elképzelni, és ez borzasztóan motivál. Tehát, hogy ezt az időszakot szeretném a lehetőleg tovább kinyújtani, ahhoz, hogy ezt ki tudjam nyújtani, meg tudom, hogy eredményesnek kell lennem. Úgyhogy szerintem ez az egyveleg okozza azt, amit te is látsz rajtam, hogy igen, élvezem az életet, és megtanultam azt is, hogy nem mindig érdemes mindenre egyébként rágörcsölni.
Van egyébként valami nyomás benned, amiatt, hogy te is mondtad, hogy most lehet, hogy akkor elmegyünk Dél-Amerikába, és az PP-vel egy Juan Pablo, mert ő már ötödjére megy a táján.
Igen. Nyomás van rajtam, de hogy mondjam, valahogy nem olyan nyomás van rajtam, hogy félek a végkimeneteltől, vagy az eredménytől. Egyszerűen egy ilyen jó leső bizsergés selőtvezett nyomás van rajtam, amit, ahogy említettem, megpróbálok élvezni. Tehát, hogy simán előfordulhat, hogy beleszaladunk majd egy-két pofonba Ausztráliában, vagy Dél-Amerikában, vagy ugye a távol-keleten az ázsiai bajnokságokban. Én állok elébe, tehát szerintem úgy kell hozzáállni autóversenyzőként, hogy te vagy a legjobb. Tehát, hogy ha mindent jól csinálsz, akkor nem fognak legyőzni.
Hány hétvégét mentek most egyébként?
9 verseny hétvégénk lesz, az első 4 az Európában, az 5.-6. verseny hétvégén jó szemem az Dél-Amerika, Uruguay, Argentina. Jön a személyes nagy kedvencem Bathurst Ausztráliában, lesz még egy futam Ausztráliában, Sydneyben, és akkor Macauban zárjuk az évet. És ami a formátumhoz hozzátartozik, hogy lesz majd egy ilyen mindent eldöntő forduló januárban, aminek a helyszínét még nem ismertették, meg a pontos dátumát sem. Az lesz majd egy ilyen kilövéses rendszerben lebonyolított forduló, ahova lehet, ugye World Tour indulók automatikusan kvalifikálják magukat, és akkor a van egy ilyen külön TCR ranglista, ahonnan meg a, most hadd nem mondjak pontos számot, legjobb 40 vagy legjobb 60 kvalifikálja magát, és akkor hogy mondjam, az megint egy teljesen nulláról induló külön.
Az még egy szép sok műsor lesz.
Ez kicsit ilyen, ilyen go-kart VB elejű lesz, igen, nem? Igen. Tehát, hogy az az egy teljesen hétvége, jó. És akkor azt igen. Nagyon meg kell csövelni. Van egy olyan kérdés, amit nagyon sokszor fölteszek magamnak, vagy akár bent, és még mindig nem értem, megmondom az őszintén, nyilván nem vagyok sportmenedzser, sportközgazdász, de hogy tud működni egy ilyen TCR sorozat, amikor azt látjuk, hogy mintha egyre kevésbé néznék ezt az emberek. Ha felmegyünk a hivatalos YouTube csatornára, a nézettség szinte nullán van ezeken a TCR összefoglalókon. Egyre kevesebb helyen jelennek meg a versenyzők. Miből tud ez működni igazából?
Hát ez egy alapvetően jó kérdés. Én nem, tehát hogy az elmúlt években is az volt, hogy a figyelem az lehet, hogy itthon magasabb volt, de szerintem nemzetközi szinten kb. Ugyanannyian követik ezt a bajnokságot, mint bármely korábbi VTCC-s vagy VTCR-es bajnokságot. Itthon is szemben nézve meg lehet, hogy igaz, amit mondasz, és ebben szerintem benne van az is, amit említettem én is nektek, hogy én nem feltétlenül keresem már annyira a nyilvánosságot. Tehát így szerintem lehet, hogy az én személyem volt egy kicsi nem tudom, húzóerő a túrautó bajnokságokkal kapcsolatban, és az, hogy nem feltétlenül, hogy nem is tolakodok, hanem nem, valahogy abban az élethelyzetben vagyok most, hogy úgy igen, a család felé, meg a versenyzés felé osztom be az időmet, és így érzem jól magam, tehát egyre kevesebb, hogy milyen médiával kapcsolatos elfoglaltságot vállalok. Lehet, hogy ez is benne van abban, hogy itthonról nézve úgy kevésbé érdekesek, mert ezek a bajnokságok is kevésbé tudják az emberek, hogy most épp hogy mondjam, én hol versenyzek, egyébként tök vicces, mert az elmúlt két évben 10 alkalommal belefutottam abba a kérdésbe, hogy én most csinálok-e még valamit, versenyzek, vagy mi történik, és ebből látom azt, hogy úgy lehet egyszerűen, hogy kezdik megunni az én személyemet, azért abba is érdemes belegondolni, hogy ugye 2010, de mondjuk a Hungaroringi futam 2011 óta azért időszakosan elég töményen kapták, szerintem a velem kapcsolatos infót a magyar autósportrajongók, és nem tudom, lehet, hogy mindenki telítődik ezzel az érzéssel, vagy ezzel a személlyel.
Ezt nem sajnálod egyébként? Nem tölt el rossz érzéssel?
Az igazság, hogy nem, mert a tavalyi Hungaroringi futamon is tehát, hogy tömve voltak a lelátók, tehát az, hogy a média fogyasztási szokásokon keresztül meg milyen számokat látunk, az meg szerintem nem mindig fedi a valóságot. Tehát engem sokkal jobban zavart az, amikor volt mondjuk tévéközvetítés, nagyon jó számokat produkált a bajnokság, és a Hungaroringi futamon meg voltak fele annyian, mint tavaly. Tehát, hogy úgy nem akarom elkövetni azt a hibát, hogy csak ezekre a számokra alapozva mondom azt, hogy ezt a bajnokságot most többen vagy kevesebben követik, mint a múltban.
Na nem azért, hogy alád vágjak, vagy a nimbuszod alá, de talán az is jót tett a VTCR-nek, meg még a VTCC-s korszaknak, hogy azért csak ott volt mondjuk a Tasi Atti, akivel akár úgy elől is dobogóért együtt csatázott a két magyar, az itthoni.
Vagy beleszorította a falba.
Voltak rosszabb pillanataitok is, igen, nyilván. Vagy amikor azért az Engőnek voltak jobb pillanatai még nélküled is, amikor azért ott táncolt tényleg a Mirás projektetek, hogy még akár egy nagyobb lépéssel, de el lehetett volna indulni egy magyar csapattal, vagy még egy magyar csapattal, és ezek mintha így apránként így leépültek volna. Tehát, hogy nem a te népszerűséged önmagában, hanem így az egész projekt egy picit, mintha így itthon megkopott volna.
Lehet, de még egyszer mondom, hogy alapvetően nem tudom, én a szurkolói interakciókból nagyjából ugyanannyit kapok, hogyha most felmegyek a közösségi médiás oldalaimra, és ott nézem az aktivitást, ez nagyon-nagyon hasonló ahhoz, mint az elmúlt években volt. Tehát, hogyha most én csak a saját felületeimet nézném, és mondjuk abból indulnék ki, hogy most a Hungaroringi nézőszám az emelkedő vagy csökkenő trendet mutat, én nem tudnám azt most így, csak az én látószögemből alátámasztani, amiről beszélünk. De simán lehet, hogy így van, és néha én is érzem ennek a nyomát. Szerintem volt a bajnoki cím, az egy nagy megkönnyebbülés volt mindenkinek. Tehát addig volt egy cél, ami felé tolni kellett valakit, és lehet, hogy utána, nem tudom, kell valaki más, vagy kell egy új impulzus, vagy egy új bajnokság, ami megint hogy mondjam, akkor meg tudja mozdítani az itthoni túrautó szerető közönséget.
Mi a helyzet a másokkal? Tudom, Marci, pont tegnap volt a Hungár sajtótájékoztatótokon, aminek az egyik célja, hogy a magyar tehetségeket valami hasonló útra lehessen terelni, mint amilyen a tiéd volt. Mi a helyzet velük?
Hát alapvetően van nagyon sok nagyon tehetséges túrautóversenyző, és én mindig első körben Bucsi Attila nevét szoktam megemlíteni. Hihetetlen tehetség, és itt is elmondom, hogyha ő lehetőséget kap, és nem az anyagi akkumulika az előrejutása, akkor szerintem legalább olyan sikeres pályafutást fog vagy tud befutni, mint amilyen az enyém volt. Rajta kívül pedig nagyon, nagyon sokan vannak. Rally, gokart, rallycross, vagy akár túrautóvonalon is. Most nem akarok elkezdeni tényleg neveket felsorolni, mert nem lenne igazságos, vagy akár rangsort felállítani. Számomra a legfontosabb az, hogy történjen valami rendszer szintű itthon, ami ezeknek a tehetségeknek bizonyítási lehetőséget ad, vagy olyan szakmai fejlődési lehetőséget ad.
Ha nagyjából a végére értünk, akkor azért van egy apró játékunk, amit a vendégekkel idén el szoktunk játszani. Ez visszakanyarodva a Forma 1, ez a következő verseny hétvégét kéne megtippelni. Nincs nyomás, nem is biztos, hogy az idén még én összesítünk, de azért várnék tőled egy tippet. Május 18-a Imola, igen, a következő verseny hétvégénk. Egy pole pozíciót, egy leggyorsabb kört és a dobogós hármast.
Hát, akkor legyen egy Leclerc pole, és legyen egy...
Nézzük, biztosra mész át.
Rászel győzelem.
Opa! Na, ilyet
egy, kettő, három,
egy, kettő, három. Három. Igen.
Hát akkor szerintem érdekes lesz a verseny, és akkor Rászel, mondjuk Leclerc, és Verstappen.
Uh-huh. Tehát akkor Verstappen nem ütik ki, azt mondod, hogy...
Hát, meglátjuk. Azért
hagyján, de Alonso nincs a harmadik helyen. Igen, tehát ez legalább annyira nincs. Meglepő.
Szerintem nem lesz annyira erős az asztom most ezen a hétvégén.
Pályakarakterisztika, vagy fejlesztések?
De úgy nem kérítek rajtam száma, nem.
De hogy
most
nem.
Azt mondtam előzetesen, hogy nem, de hogyha ez nem jön be, ez annyira izgalmasnak és jónak
hangzik. De ha bejön, akkor tízszeres szorzót kérek, vagy valami
ilyesmit. Ha
bejön, akkor innentől kezdve, hát vissza akarsz vonulni, vagy sem, minden héten hívunk, hogy mondj valami tutit.
Adok majd ilyen sportfogadási tanácsokat, nem?
Az a C-tervnek, már látod magad előtt. Azért ez egy nagy jóslás volt.
Hát meglátjuk. Remélem, hogy valami hasonló fog kisülni. Az imolai
de legalább esővel együtt mondod, vagy anélkül?
Hát kis eső, kis felszálladó pálya. Lesz minden, szerintem.
Remek. Akkor beírom a naptára, hogy ezt a futamotost tényleg nézzem.
Örülök, hogy itt lehettem, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást.
Mi is köszönjük, hogy jöttél, és akkor sok sikert, beszélgessünk még, minél több vörtúros siker meg győzelem után lehetőleg.
Köszönöm szépen, remélem.
Ez volt tehát akkor a Bukótér Podcast legújabb adása. Ha minden igaz, akkor legközelebb nagyjából megint egy hónap múlva fogunk találkozni, hogy kivel azt még mi sem tudjuk. Minden esetre Norbinak köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.